Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádió Tárlatról Tárlatra című műsorában. Ezúttal a Csonka János Emlékmúzeumban látogattam el, ahol Császár György egy különleges idegenvezetésben részesített, ennek részleteit fogják most hallani.
A kiállításnak az elején látunk három 19. század végén készült gázmotort, amelyek meglehetősen nagyméretűek és meglehetősen kis teljesítményűek, ezek több mázsasúlyúak és a néhány lóerőt adnak le. Ezek városi gázzal működtek olyan módon, hogy a gáz és levegő keveréket szívtak be, és egyebekben úgy működtek, mint a mai hagyományos négyütemű motorok. Ezeken végezte Csonka a kísérleteit, hogy gáz helyett benzinnel üzemeljenek.
Miért volt ez fontos?
Ez azért volt fontos, mert ugye az energia igény az jelentkezett mindenhol, vidéken például malmoknak a hajtására, mert hiszen ha nem volt szél, akkor szélmalom nem működött, és Budapesten ugyan volt gázgyár, meg a nagyobb városokban Magyarországon volt, de hát Bivajbürgözdön nem. Tehát oda kellett egy olyan erőgép, amihez az energiahordozót könnyen oda lehet juttatni. Hát a gáz nem, de hát mondjuk a folyékony üzemanyagot igen, és ezért volt az az igény, hogy a folyékony üzemanyaggal lehessen hajtani ezeket a motorokat. Hát ezen az első három motoron folytak ezek a kísérletek, és ezeken már látszik, hogy a benzinüzemhöz, illetőleg petróleumüzemhez való átalakítás céljára a különböző szerelvényekkel vannak ellátva. Felszerelt úszóházat, felszerelt keverőházat látunk ezeken a motorokon.
Melyik az úszóház?
Itt ezen az első és legnagyobb motoron ez az úszóház, amelyik a hengerfejnek a jobb oldalán látható. Ez azt a célt szolgálta, hogy a benzint egy meghatározott nívón tartsa, és ezáltal a keveréknek az összetételét egyenletesen biztosítsa a beszívott levegőhöz képest.
Szóval itt egy pipa formája van, ott viszont egy furcsa dolog emelkedik ki belőle a másikon.
Igen, ez egy kombinált berendezés, ez részben a benzin és a levegő keverésére szolgált, részben pedig ez a motornak a szívószelepe. És itt kívül látszik egy rúgó, és az is látszik, hogy ez a szívószelep nincs vezérelve, ellentétben a kipufogó szeleppel, amelyik alul van. Ezeket úgy hívták, hogy hörgőszelepek. Ezt egy gyönge rúgó zárta, és amikor a dugattyú lefelé haladt, beszívva a levegőt, akkor a légnyomás különbség ezt a szelepet kinyitotta. Hát ez abban az időben még megfelelő volt, de aztán nem sokkal később rájöttek arra, hogy hát a szívószelepet is célszerű vezérelni, mert a hörgőszelepnek a folytása csökkenti a beszívott keveréknek a mennyiségét, és csökkenti a teljesítményt.
Van itt ez a nagyon szép asztal tele különböző iratokkal, dokumentumokkal.
Ezek a dokumentumok, ezek Csonka János európai szakmai körútjának az alkalmából készült ilyen-olyan igazolások, bizonyítványok. Ő, amikor az édesapja műhelyében megszerezte a segédlevelet, akkor ő egy nyugat-európai tanulmányútra indult. Ausztria, Svájc, Franciaország, Anglia voltak az útnak a lényegesebb állomásai, amelyeket ő szakmai ismereteinek a bővítése céljából tett. Ezeken az utakon, ezeken a munkahelyeken mindenhol elismerést szerzett a munkájával, van, ahol ilyen-olyan vizsgát, gépkezelői vizsgákat tett le, és van olyan, ahol csak dolgozott, és a tevékenysége elismeréséül kapott egy igazolást. Én a magam részéről ezek közül ezt a jobb felső sarokban lévő egész, azt a legkisebbet tartom a legjelentősebbnek. Ezt egy kis svájci cégben végzett tevékenységéért kapta, amely cég akkor maximum egy tucat emberrel dolgozhatott, és az aláírás az a cég alapítójától származik, Escher Wiss úrtól. Az által alapított cég később hatalmas fejlődésen ment keresztül, és Európa talán legnagyobb és legjobb gőzturbina gyártó cégévé fejlődött. Itt fölmerül a gondolat, hogyha Magyarországnak az elmúlt 100 évben olyan békés körülményei lettek volna, mint Svájcnak, akkor talán a Csonka későbbiekben alapított cége is hasonló karriert futhatott volna be, mint Escher Wissnek az üzeme.
És hogyha tovább megyünk, akkor mi a következő kiemelkedő jelentőségű vitrín vagy tárgy?
Hát ebben a következő vitrínben látszik egy nagyon primitívnek tűnő kis szerkezet, aminek a különös jelentőséget ad az, hogy ez a világ első kísérleti porlasztója. Ennek a felszerelésével próbálta ki Banki és Csonka, hogy egyáltalán lehet-e a levegő sebességével elporlasztott benzin levegő keverékkel a motort üzemeltetni. Ez egy kis görbecső, amelyet a gázmotornak a szívónyílására szereltek fel. Látszik rajta, hogy van egy levegőbelépő nyílása, meg egy kis csőcsonk, ahol az üzemanyag, a benzin folyhatott bele, és látszik egy csavar, amivel egy tűszelepet lehetett szabályozni, hogy a benzin-levegő keverék összetételét beállíthassák. Miután ez a kísérlet eredménnyel járt, hát ezután kezdtek el foglalkozni a porlasztó konstrukciós fejlesztésével, és a fölötte lévő tablón látszik a porlasztó szabadalmi rajza, a szabadalmi bejelentésre 1893. február 11-én került sor.
Mennyi ideig tartott a kifejlesztése?
Hát ez a kifejlesztés, ez körülbelül 2 évig tartott. Ezt a relatíve hosszú időt azonban egy objektív körülmény hozta létre, nevezetesen az, hogy Csonka munkatársa Bánki Donát, az akkor volt végzős a Műszaki Egyetemen, és a diplomatervének a készítésével volt elfoglalva, és a szabadalmi leírás elkészítéséhez ő rá is szükség volt, és ezt ő csak akkor tudta megcsinálni, amikor a diplomatervét beadta. Úgyhogy a diplomaterve beadása után néhány héttel került sor a porlasztó szabadalmának a beadására. Tulajdonképpen az első működő porlasztók azok már 1-1.5 évvel korábban megvoltak, mint a szabadalmi bejelentés időpontja.
És ezek a műszaki rajzok, amik itt láthatók, mennyire felelnek meg a mai műszaki rajz követelményeinek?
Hát,
mi a változás?
Hát tulajdonképpen a rajztechnika az egy kicsit változott azóta, de mai műszaki ember számára ezek a rajzok tökéletesen érthetők, ugyanúgy nézetekben, metszetekben ábrázolja a berendezéseket, mint a mai rajzok. Az, hogy a jelölésekben helyenként eltérés van, annak különösebb jelentősége nincsen. Mai szemmel nézve is ezek tökéletesen érthetők, és ha figyelembe vesszük azt, hogy ezeknek a készítője iskolai végzettség szempontjából gépész kovácsmester volt, hát azt kell mondani, hogy ezt a színvonalat messze meghaladó színvonalú rajzok, ezek mérnöki színvonalon készített rajzok.
Hogyan jött az ötlet, hogy porlasztót készítsen?
Hát tulajdonképpen ennek megvan a maga logikai folyamata, és ez a 19. század végén felmerült energia problémának a következménye. Hát ugye manapság is sokat beszélünk arról, hogy hát energia hiány fog fellépni, mert elfogy a kőolaj, elfogy a földgáz, és akkor mi lesz? És hát ha nem is ilyen súlyú, de hasonló probléma merült fel a 19. század közepén is. A fejlődő ipar és a fejlődő mezőgazdaság egyre inkább igényelte a gépi erőt, mert hiszen valaha állati erővel, emberi erővel végezték azokat a műveleteket, ahol hát mondjuk energiára volt szükség. Ugye kézivontatás, lóvontatás, stb. Azután a 19. század első felében megjelentek a gőzgépek, amelyek nagyon sok problémát megoldottak, de súlyuknál, méretüknél fogva ezek kisebb energiaigényű helyeken nem voltak használhatók. Vagy komplikált volt az elhelyezésük, drága volt a beszerzésük, stb. És aztán a 19. század közepén kialakult a városi gáz, a világító gázgyártás, amelyeket elsősorban a háztartásoknak a főzési, fűtési céljaira használtak, és akkor már ugye rendelkezett csővezetéken érkező energiahordozó. Amikor ez a gáz ilyen formában megjelent, akkor rögtön megalkották a gázmotorokat, amelyek jóval kisebb súlyúak és jóval gazdaságosabbak voltak, mint a gőzgépek, és ezek kezdtek elterjedni, és sok helyen nagyon jól szolgálták az energiaigényeket. A probléma csak az volt, hogy gázgyár az csak a nagyobb városokban volt, de Bivajbürgözdön is szükség volt erre, mert a malmokat például ott is hajtani kellett. Ugye az Alföldön ráadásul a szélenergián kívül más nem volt, és akkor merült fel, hogy jó lenne ezeket a motorokat olyan energiahordozóval üzemeltetni, amelyek nagy energiasűrűségűek, tehát kis térfogatban, kis súlyban sok energia van, és szállíthatók. Hát ezek voltak a ásványolaj termékek. Kőolaj, petróleum, hát a földgáz az akkoriban még nem volt divat, az később jöttek rá, hogy ezt is lehet használni. Annak idején a folyékony petróleummal, kőolajjal feltörő gázokat elégették a levegőbe. Tehát ilyen módon alakultak ki az igények a porlasztó felé, mert ugye ezt a folyékony üzemanyagot valahogy be kellett juttatni a motorba, a levegővel kellett keverni, és itt a levegő sebességét használták fel arra, hogy az porlassza el a benzint, petróleumot, úgy, mint ahogy ezek a szájjal működtethető virágpermetezők annak idején ezt végezték. Az ötletet Csonka János számára éppen egy ilyen virágkereskedő által végzett növényfrissítő tevékenység adta, a Múzeum körúton Bánki Donáttal a műhelyükbe indulva látták a virágárus lányt, amint permetezi vízzel a virágokat, és ez adta az ötletet, és fogalmazta meg, hogy így kellene a benzint is a motorunkba adagolni. Hát ennek az eredménye.
Ez egy nagyméretű festmény.
Igen, hát ezen a festményen Csonka Jánosnak a nevezetesebb funkciói és nevezetesebb tevékenységének a dolgai vannak megfestve. Hát az első kép az a múzeum előtt, amint a virágárus lány fújja a vizet a virágokra, és Bánkinak magyarázza, vagy mondja Csonka, hogy hát így kellene a benzint is a motorunkba adagolni.
A Nemzeti Múzeum előtt.
Hát ez nagyon érdekes dolog, ugye a Műegyetem akkor még nem Budán volt a Dunaparton, hanem a múzeum körúton a mai természettudományi karnak a helyén, és az egyetemnek a gépműhelye, amelyet Csonka vezetett, az a múzeum körútnak a másik oldalán, a Nemzeti Múzeummal szemben volt, tehát nyilvánvaló, hogy itt a tanszékről vagy az egyetemről mentek a műhelybe, és annak kapcsán, annak során látták ezt a virágokat permetező virágárus lányt.
Ha tovább megyünk, akkor itt látható más is, a tervezőasztal, meg egy autó is.
Hát a tervezőasztal mellett Bánki ül, és ott éppen rajzol, és a háta mögött Csonka János. Hát ez szimbolizálja az ő együttműködésüket, amelyik egy nagyon hatásos együttműködés volt, és egy nagyon jó baráti viszony alakult ki Csonka és Bánki között. Érdekes módon Bánki még egyetemi hallgató volt akkor, amikor Csonka már a tanműhelynek a vezetője volt. Bánki a gépészmérnöki diplomáját 1893-ban szerezte meg, és igen rövid időn belül professzora lett az egyetemnek. A képnek a harmadik részén egy olyan kép látható, ahol Csonka János bemutatja az általa tervezett és készített autót egy szakállát vakargató idősebb úrnak. Ez az idősebb úr, ez Bláti Otto Titus, a Ganzjárnak a mérnöke, aki a transformátor egyik feltalálója volt. Bláti Otto Titusnak, mint villamosipari szakembernek aggályai voltak azzal szemben, hogy Csonka az ő motorjának az elektromos gyújtását az akkoriban nyilvánosságra hozott és gyártani kezdett Bosch-féle magas feszültségű gyújtással üzemelteti. Ez a magas feszültségű gyújtás, hát ez olyan 10-20 ezer volt körüli feszültséggel dolgozott, és Bláti Otto Titusnak aggályai voltak, hogy hát ez bizony adott esetben veszélyes lehet. És hát Csonka János megnyugtatta, hogy nem, mert igaz, hogy a feszültség nagy, de az áramerősség kicsi, és ezért ez az emberi szervezetre nem veszélyes. És az, hogy Csonka János a kezét a felnyitott motorháztető alatt a motortérbe dugja, ez azt valószínűsíti, hogy ő ott azt mutatta, hogy a kezén keresztül szikrázó, gyújtó szikra semmiféle problémát nem okoz az ő egészségének.
Szakítsuk itt meg a tárlatvezetést, kis zenét hallgatunk, majd folytatjuk műsorunkat.
Új világot találtam én itthon, megszerettem új embereket, bár addig egy kevés idő eltelt, míg megtaláltam én a helyemet. Nem vagyok oly fiatal, mint régen, nem is leszek olyan soha már, de azért a nagymamák szemébe még én vagyok a férfi ideál. Mert egy tisztes, őszes halánték a nő számára ajándék, s úgy kell, mint az őszi napsugár. Ha sor kerül a tavaszra, még nincsen okom panaszra, a május csókja csak szíven talál. Már nem járok a zserbobobobobobba, a fekete-feketés forrom az eszpresszóba. Szóval én mondom, egy tisztes, őszes halánték a nő számára ajándék, s úgy kell, mint az őszi napsugár. Sétálok a kedves pesti utcán, bámulom a sok-sok új csodát, megállok egy széles oszlop mellett, mennyi gazdag színházi plakát. Új csillagok jöttek fel az égre, és a bálon új muzsika szól, de azért a közönség szívébe tán elférek még én is valahol. Mert egy tisztes, őszes halánték a nő számára ajándék, s úgy kell, mint az őszi napsugár. Ha sor kerül a tavaszra, még nincsen okom panaszra, a május csókja csak szívem talál. Már nem járok a zserbobobobobobba, a fekete-feketés forróbb az eszpresszóba. Szóval én mondom, egy tisztes, őszes halánték a nő számára ajándék, nincs öreg férfi hittel cimborán. Legfeljebb túl fiatal leány. Tisztes őszes halánték, a nő számára ajándék, nincs öreg férfi hittel cimborán.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat itt a Kontakt Rádióban. Tehát következik a tárlatvezetés, a Csonka János Emlékmúzeum bemutatása.
Hogy vezetett az út az autónak a létrehozásáig, mint keresztül jutott oda?
Hát ez tulajdonképpen, amikor a gázmotorokat át tudták állítani benzinüzemre, akkor ezeknek a mérete nagy mértékben lecsökkent, a teljesítményük megnőtt, és ez nyilvánvalóvá tette, hogy ezek most már ezek után járművek hajtására is felhasználhatók, mert hiszen a járművek azok aránylag nagy teljesítményű és könnyű motorokat igényeltek. A Magyar Királyi Posta hamar felismerte ezt a lehetőséget, és Csonkánál megrendelt egy motoros triciklit a levélhordó postásai részére, feltételezve, hogy ilyen módon gyorsabban és olcsóbban tudják eljuttatni a leveleket a címzetteknek a korábban alkalmazott lovasjáratok helyett. Ezeket a motoros tricikliket később sorozatban gyártották, és a posta az a levélhordás területén ezeket széles körben alkalmazta. A falon van egy tabló, ahol a parlasztó kialakulásának a rajzai láthatók különböző fejlődési szakaszban, mert hiszen mint minden eszközt ez is egy hosszabb fejlődésen ment keresztül, mint egy 100 éven keresztül használtuk a parlasztókat a benzinüzemi motorokhoz. Hát az elmúlt évtizedekben kezdett a benzin befecskendezés terjedni, amely hát bizonyos mértékig visszaszorította a parlasztók alkalmazását, de hát bizonyos járműfajtáknál, például motorgerékpároknál ma is elterjedtebb a parlasztó, mint a benzin befecskendezés.
Nagyon érdekes, szépen cizellált eszközök ezek. Ez itt mi a csoda, ez a lábakon?
Hát a lábakon ez egy autónak a kormányműve, amelyikben az az érdekesség, hogy tulajdonképpen Csonka itt is megelőzte a korát. Ez egy kettős áttételű kormánygép. A küllős kormánykerék látszik a felső részen, a fából készült kerék az már nincs rajta, valószínűleg tönkrement. Alatta van egy csavarorsó, amelyik egy lengőkart mozgat, és ez a lengőkar fordította el az autónak a kerekeit a kívánt haladási irányba. A háta mögött a falon gépkocsik fényképei láthatók. Ezek mind Csonka tervezésű gépkocsik. Ugye előbb említettük a motoros triciklit, hát ugye nem csak a motoros triciklit, hanem a lófogatú vontatást is kezdte kiszorítani a benzinmotor, és autókba is beépítésre kerültek. Ezek mind első világháború előtti gyártmányok. Csonka ekkor a gyártással nem foglalkozott, ő a szabadalmainak a díjaiból élt, a szabadalmai többnyire a Ganz gyár vásárolta meg. A motoroknak a gyártását, a szabadalom tárgyát képező motoroknak a gyártását többnyire szintén a Ganz gyár végezte, és a gépkocsikat pedig az akkor már működő Rök István gépgyár, amelyik a Budafoki úton volt, az készítette. Hát itt láthatóak személygépkocsi, posta részére készült gépkocsik, gépkocsiba épített motornak a fényképe, és itt jellemző, hogy a mai kor igényeinek megfelelően a motor, a sebességváltó és a tengely kapcsoló egy összeépített szerkezeti egységként jelenik meg. ezzel a konstrukcióval Csonka szintén világelső volt. Akkoriban ilyeneket még nem csináltak, külön helyezték el ezeket az egységeket.
Ez a szintén világelső mire vonatkozik? Mi volt az első világelső alkotása?
Hát az első találmánya, amit ő szabadalomként bejelentett, az 1884-ben egy petróleum motor volt, aminek két lényeges eleme volt. Az egyik az, hogy tolatjuk helyett már szelepek vezérelték a gázoknak a kibeáramlását, a másik pedig az, hogy ő úgy állította elő akkor a üzemanyag levegő keveréket, hogy a levegőt a petróleum fölött szívta el, és a belepárolgott petróleum adta az üzemanyag levegő keveréket. Ez egy meglehetősen primitív megoldás volt, melegbe erősen párolgott, akkor sok került bele, hidegbe kevésbé párolgott, akkor meleg vizes ruhákat le kellett a petróleum tartályra tenni. Tulajdonképpen ezek a problémák is hozzájárultak ahhoz, hogy a későbbiekben sor került a porlasztónak a kialakítására, amelyik már ilyen hátrányokkal nem járt.
És egyébként a porlasztónál más is gondolkodott ezen az ötleten?
Igen, többen gondolkoztak ezen az ötleten, az Csonka után a következő, aki szabadalmi igényen jelentkezett a német szabadalmi hivatalnál, az a Maybach volt, aki később nagy autógyár megszervezője, fölépítője és tulajdonosa lett. Maybach a találmányát azt 1893 áprilisában jelentette be a német szabadalmi hivatalnak, és onnan újdonságvizsgálat kapcsán, vagy annak eredményeképpen elutasították, mondván, hogy ezt már két hónappal ezelőtt Csonka János Magyarországon bejelentette. A német szabadalmi hivatal az igen precízen végezte az elővizsgálatot, olyan gyártmányra, ötletre, megoldásra nem lehetett szabadalmat kapni, amit valahol valaki már szabadalmaztatott, vagy ha nem is szabadalmaztatott, de létezett, megvalósították.
Európában vagy világviszonylatban?
Hát akkoriban ez elsősorban Európára terjedt ki, mert a világviszonylat szempontjából tulajdonképpen Amerika volt még egy olyan terület, ahol ennek jelentősége volt. Csonka János később megkapta az amerikai szabadalmat is, tehát ő gondolt arra, hogy ott is szabadalmaztatva legyen a terméke.
Egyébként azért kérdeztem, mert a vakcinákkal kapcsolatban Ázsia is, meg Amerika is, és Európa között nagyon jó volt a távírói kapcsolat. A kígyóméreggel kapcsolatban olvastam erről például.
Hát igen, de a műszaki életben Európán kívül csak az Egyesült Államok volt azon a szinten, hogy ennek különösebb jelentősége legyen, mert hiszen Ázsia és Dél-Amerika vagy Afrika, hát akkor iparilag nem voltak fejlett országok, államok. Kérdés, hogy egyáltalán volt-e már szabadalmi hivataluk. Hogy az Egyesült Államokban volt, azt tudjuk, és Csonka ott is szabadalmaztatta, meg is kapta a szabadalmat Amerikában.
Az első szabadalmát magyarul vagy németül adta be?
Hát miután ő Magyarországon adta be, természetesen magyarul adta be. Érdekes módon a hozzá kapcsolt rajzon azon még német jelölések és föliratok vannak, és innen is látszik, hogy a technikának a nyelve az akkor még részben német volt. Mert hiszen majdhogy nem az én generációmig a technika nyelve számos területen még német szavakkal volt tele. Hát mondjuk az elmúlt néhány évtized az, ahogy ez kezd kimenni a gyakorlatból, és hát vannak olyan kifejezések, amelyeket a régi szaktársak azok még a német kifejezéssel használnak, a mai fiatal szakemberek azok ezeket a kifejezéseket meg már nem ismerik.
Visszatérve ide a tagdóra, itt postai autóról van szó. Ki van állítva egy postai autó? Rajta van a tagdón, vagy az még plusz?
Hát ez külön is ki van állítva, menjünk, nézzük meg. A Magyar Posta az 904-ben írt ki pályázatot gépi meghajtású csomaghordó eszköz gyártására, és ezt a pályázatot Csonka nyerte el, megtervezte, és kísérleti példányokat le is gyártott belőle. 1905-re készült el az első 5 darab. Itt látható, nagyon szépen rekonstruált állapotban egy darabja ennek a sorozatnak. 50-60 ilyen postakocsi készült el akkor, és ezek mintegy 30 évig voltak a posta üzemeltetésében. Látható, hogy hát meglehetősen jó minőségű járművek, amelyek 30 éven keresztül tudták szolgálni a csomaghordást. A posta magas igényeket támasztott a gépekkel kapcsolatban, és egy 2000 kilométeres próbautat írt elő az első 5 gépkocsi számára. Ez a próbaut ez Budapestről indult ki, észak felé ment, aztán a Kárpátok vonalát követte keleten, és aztán az Alföld déli részén Temesvár, Arad, Kecskemét tért vissza Budapestre. Hiba és probléma mentesen teljesítették ezek a gépkocsik ezt az utat. Ezeket akkor még, ugye kísérletről volt szó, próbautról volt szó, a postának a mérnökei vezették. Két nevet említenék meg, aki részt vett ezen a próbauton, és effektíve gépkocsit vezetve tette meg a 2000 kilométert. Az egyik az Csimponérió Dénes volt, a posta mérnöke, aki később a közlekedési minisztérium autós szekciójának lett a vezetője. A másik az pedig Kolozsvári Endre, aki később államtitkár lett, és onnan aztán nyugdíjba vonulva a Magyar Rádiónak az első elnöke 1925-től.
Nagy emberek voltak, és nagyon sok minden van még itt a kiállításon. Mikor és hogyan jött létre ez a kiállítás, maga a Csonka János Emlékmúzeum?
Hát ez a Csonka János Emlékmúzeum, érdekes ennek a története. Ugye Csonka János, amikor a Műegyetemről nyugdíjba ment 73 éves korában 1925-ben, akkor itt a mai múzeum helyén alakított egy autójavító és gépműhelyt, fél tucat, egy tucat emberrel dolgozott itt, és itt ő már elkezdett motorgyártással foglalkozni, sorozatban gyártottak különböző célra, elsősorban generátor, szivattyú meghajtásra motorokat, olyan 2-től 15 lóerőig terjedő tartományban. Ezek a motoroknak egy része a legutóbbi időkig üzemben volt. Aztán olyan gyorsan és szépen fejlődött ez a műhely, hogy gyáralapításra került sor. Az 1930-as években már részvénytársasággá alakult, és a 40-es évek elején felépült a Fehérvári úti nagy gyár, a Csonka János gépgyára, amelyik már 1000 fölötti dolgozói létszámmal dolgozott, és a magyar stabil motorgyártásnak a gócpontja lett. Amikor ez a gyár fölépült, akkor ennek az előcsarnokában már berendeztek Csonka János fiai. A Csonka János újításaiból, tervezési dolgaiból, porlasztóból, autóból egy kis kiállítást, amelyikkel a 1939-ben elhunyt édesapjuknak állítottak emléket. Ennek a kis kiállítási csarnoknak a falán volt az a kép, amiről az előbbiekben már beszéltem, és ez a kiállítási csarnok és ez a kép, ez ott volt a gyár államosításáig, amelyre 1948. március 23-án került sor. A kiállítást akkor szétszették. Szerencsére ennek az értékesebb darabjai azért olyan kezekbe kerültek, amelyek ennek az eszmei értékével tisztában voltak, részben múzeumhoz juttatták őket, részben olyan magánkézbe, akik ezeket megbecsülték, és Csonka János unokája, Csonka Lívia igyekezett ezeket a rendszerváltás utáni években összeszedni, és az ő ötlete volt az, hogy itt az eredeti Csonka János gépműhelynek a területén rendezzenek be egy kis múzeumot Csonka János leglényegesebb és ma még meglévő dolgaiból.
Tehát minden, ami itt van eredeti, vagy pedig eredetinek a dokumentumokra gondolok itt a másolata.
Hát a dokumentumok azok általában nem eredetiek, mert hiszen hogyha azok csak fénymásolatok, mert ugye levegőn ezek tönkre mennek, és hát ezek értékes dokumentumok. Sokszor ezekből mai szemmel is lehet értelmes gondolatokat meríteni, de a tárgyak, amelyek ki vannak állítva, motorok, gépek, berendezések, azok mind eredetiek, amelyeket Csonka János tervei alapján készítettek akkor, vagy pedig ő maga készítette őket.
Mikor látogatható, és hogyan gondolok itt tárlatvezetésre, vagy egyéb programban-e, ahol bővebb magyarázatot, ismeretet szerezhetnek a látogatók?
Hát sajnos egyelőre állandó nyitvatartás még nincsen, anyagi okokból nem tudtuk ezt még létrehozni, de előzetes bejelentés alapján látogatásra lehetőség van csoportok részére, vezetésre is lehetőség van, szakmai magyarázattal egybekötve, igen, és bízom benne, hogy rövid időn belül megoldódik az, hogy hát ez a múzeum is egy meghatározott időkben folyamatosan nyitva tartva üzemelhet. Ismert dolog, azt hiszen nem kell külön magyarázni, hogy egy múzeum a belépő díjakból nem tud megélni. Tehát valamilyen jellegű anyagi támogatásra szükség van. Ennek a múzeumnak az itteni nyitvatartását, üzemelését két másik szempont is erősen alátámasztja. Az egyik az, hogy itt van a szomszédban a Műszaki Egyetem, amelynek ugye dolgozója volt Csonka János is, és az ő által alapított területnek mai tanszékei vannak, tehát még a műegyetemi hallgatóknak is érdekességet jelenthet ez. A másik pedig az, hogy a kerületnek az önkormányzata a Bartók Béla útnak ezt a szakaszát, a Gellért tértől a Körtérig, ezt kulturális városközpontnak nyilvánította, és arra helyez súlyt, hogy itt kulturális intézmények legyenek zömmel. Kezdeményezte például az, hogy itt több antikvárium látható. A közelmúltban újították föl a Hadik kávéházat, amelyik egy nevezetes irodalmi kávéház volt a két világháború közti időben. Itt van ennek pontosan a közepén, ennek a Bartók Béla úti szakasznak a közepén, a Gárdonyi szobor közel szemben a Csonka Múzeum. Képtár, galéria is van ezen a vidéken, tehát látszik, hogy egy ilyen irányú fejlesztés folyamatosan működik, és az önkormányzat súlyt helyez arra, hogy ez a kulturális városközpont a kerületben, ez fejlődjék. Hát én bízom benne, hogy ennek a fejlődésnek a keretében a múzeum folyamatos és állandó nyitvatartásának a lehetőségét is biztosítani fogják.
Köszönöm szépen, még azt szeretném kérni, hogy a nevét és hogy kivel beszélgettem.
Hát kérem szépen, akkor utólag bemutatkoznék, Császár György gépészmérnök vagyok, és ez a területhez engem több kötelék is kapcsol. Az egyik az, hogy én szakmailag azon a területen dolgoztam, amíg aktív voltam, mint Csonka János, tehát én egy autó és motor szakos szakon végzett gépészmérnök voltam. A másik körülmény az, hogy az első munkahelyem, ahol 10 évig dolgoztam, az a Csonka János által alapított gépgyár, a későbbi államosítás után kismotor és gépgyár névre keresztelt üzem volt, ahol én még Csonka János munkatársaival dolgozhattam együtt, és hát a harmadik, amit hát tulajdonképpen nem szakmai, hanem hát mondjuk egy egyéb csatorna, távolabbi rokoni kötelékek is kötnek a Csonka családhoz, úgyhogy ez a három körülmény volt az, ami hát arra késztetett, hogy ennek a múzeumnak a kialakításában és fejlesztésében a magam szerény eszközeivel én is közre működjek.
Még itt egyet megmutatok, van a falon egy kép, amit nem tudom melyik Piktor volt, aki készítette, az a próbaúton lévő postaautót mutatja, háttérben halványan látszik a lipcsei városháza, mert ugye Lipcsén is keresztül vezetett a próbaút, és itt elől egy kép előterében egy halálra rémült pásztorember látható, aki ettől a lovak nélkül közlekedő kocsitól megijedve szinte frázba került. Ez valakinek megtetszett, és ezt lefestette egy képen. Hát innen látszik, hogy a technika egy 100 évvel ezelőtti időben az egyszerű embereknek vidéken az még ijesztő hatású volt. Hát ma már ez nincs így, ma már ők is elvárják azt, hogy a technika minden lehetőséggel rendelkezésükre álljon.
Köszönöm.
A kiállítás bemutatása után zenét hallgatunk, majd röviden jön a Kaleidoszkóp.
And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and pumps and explode into space. I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die.
Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról tárlatra című műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Tatabányán a Bányászati és Ipari Skanzenben Emberek és tárgyak 2013 címmel nyílt kiállítás, amely a Múzeumok Őszi Fesztiválja alkalmából éppen a mai napon nyílik, és amelyiknek az az érdekessége, hogy a látogatók és a muzeológusok Közösen hozták létre ezt a kiállítást, ugyanis olyan fényképeket állítanak ki, amin a látogatók szerepelnek, az általuk múzeumba hozott tárgyal, amiről leírást is készítettek, a leírás pedig nem a tárgynak a leírása valójában, hanem annak a leírása, hogy ez miért olyan fontos a számukra, milyen érzelmek, történetek, események kapcsolódnak hozzá. A MADOK program egyébként a Magyar Néprajzi Múzeumban is működik, ott is rendeznek ilyen alkalmakat. Most azonban a fal és függöny mögött Kína. Szamódi Zsoltól a fotográfiái kiállításra szeretném, tehát a Budapesti Néprajzi Múzeumban fölhívni a figyelmet, ahol Lao Tse mondása az út örök és tétlen, mégis mindent végbevisz és észrevétlen. Tükröződik ezen a kiállításon, ugyanis Szamódi Zsoltól többször volt Kínában 2008 és 2009 folyamán, és nagyon sok fényképet készített Kína különböző tájain, amelyek egyrészt művészi kivitelükkel, másrészt pedig antropológiai, néprajzi szempontból is igen lényegesek, ezért is lettek kiállítva a tőle megvásárolt és ajándékba kapott képek most a Néprajzi Múzeumnak a tárlatán. Ugyanitt egy másik fotókiállítás is nyílt, WordPress fotókiállítás, és itt 167 fotót mutatnak be, 19 tagú rangos nemzetközi zsűri válogatta ki ezeket a képeket, ugyanis valamennyi kép díjnyertes valamilyen formában, ezen a 124 országból 5666 fotóriportertől beérkezett pályázaton, ahol szám szerint 103.481 fotót küldtek be, és 32 nemzet 54 fotográfusát díjazták. Tehát ebből egy válogatást látható most a Néprajzi Múzeumban. Az érdekesség kedvéért felolvasnám, hogy Santiago Leon, a The Associated Press alelnöke, a fotóágazatért felelős igazgatója, hogyan írt a válogatásról. A 2013-as WordPress fotózsűrik tagjai összegyűltek Amsterdamban egy fagyos februári napon, és nekiláttak, hogy elbírálják. A 103.481 benevezett kép közül melyek lesznek majd a 9 kategória díjazott felvételei? Az első körre specializálódott előválogató döntnökök csaknem 10.000 képet ajánlottak a végső zsűri figyelmébe. E testület elnökeként két célom volt. Először is arra ügyeltem, hogy a díjazott képek tükrözzék a nevezések globális jellegét, újságírói erejüket, és fotóként is legyenek erőteljesek. Röviden, három szóval, világ, sajtó, fotó. Másodszorban igyekeztem gondoskodni róla, hogy a zsűri minden tagja elmondhassa a véleményét minden fotóról, így aztán a szavazás előtt hosszú órákon át hallgattuk a legkülönbözőbb értékeléseket. Ez a hozzáállás együtt azzal az alaposan átgondolt folyamattal, amelyet a WordPress Fotó Alapítvány több mint fél évszázada folyamatosan csiszol, végtelenül lelkiismeretes elbírálást eredményezett. Az év sajtófotója Paul Hansen alkotása több szinten ható, erőteljes és őszinte kép a gázai övezetből. Eljut a fejünkhöz, a szívünkhöz, a zsigereinkhez, ahogyan az minden kiemelkedő sajtófotótól elvárható. Tehát kiemelkedő sajtófotókat lehet ezen a kiállításon látni, erre készüljenek kedves látogatóink. Most azonban tovább lépünk, és a Budapesti Országos Széchenyi Könyvtárnak a Gőzhangya hazatér, Szinyei József kiállítására is fölhívnám a figyelmet. Szinyei József 1830 és 1913 között élt, és ezt a bizonyos Gőzhangya nevet egyik kortársa, Söpflin Aladár akasztotta rá, jelezvén hangya szorgalmát és azt az átütő erőt, amivel a munkáját végezte. Szinyei József neve jól ismert a magyar írókkal foglalkozó szakemberek között, hiszen bibliográfus volt és könyvtáros, aki az apró részleteket is nagyon alaposan följegyezte, és ezek a részletek a hírlapokból is származtak. Olyan könyvtáros volt, aki a hírlapokat is nagybecsben tartotta, beköttette, és ezeket is kijegyzetelte. Kijegyzetelte a hétköznapi dolgokat, és kijegyzetelte a magyar írókra vonatkozó legapróbb adatokat is. Cédula katalógust hozott létre, ezt rendszeresen rendben tartotta, és ezeknek a segítségével olyan könyveket írt meg, mint a Magyar Tudományos Repertórium, vagy Magyarország Természettudományi és Matematikai Könyvészete, és a Magyar Írók Élete és Munkái is ezen nevezetes művek közé tartoznak. Róla megemlékezve, halálának 100. évfordulójára az OSK a hírlapolvasó termét róla nevezte el. És ha irodalomról van szó, akkor a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumot is tudom ajánlani, ott is nyílt egy új kiállítás, a Globális Dán Életmű címmel. Itt Søren Abie Kierkegaard dán teológust és filozófust mutatnak be, aki ugyan Koppenhágában élt és alkotott, elismertsége és műveinek a hatása azonban világviszonylatban megfigyelhető. Volt egy olyan mondása például, hogy kockáztatni nem más, mint egy pillanatra elveszíteni az egyensúlyunkat, nem kockáztatni pedig nem más, mint elveszíteni önmagunkat. Most egy másik könyvtárba is invitálnám önöket, mégpedig Szegedre, a Somogyi Könyvtárba, amelyiknek Agora gyermekkuckójában kockákba zárt históriák a történelemnek, a magyar történelemnek egy még korábbi időszakába visz minket vissza, ugyanis Károly Róbert uralkodását ismerhetik meg az ide látogatók, Kassa Magdolna grafikus és Magyar Sándor forgatókönyvírónak a szövegei alapján készült képregényből. A könyvtár másik helyszínén Európa a nyelvek tárháza címmel látható kamarakiállítás. A kamarakiállítás az európai nyelvek ünnepére készült, amelyet 2001 óta tartanak meg, és amelyiknek a kapcsán itt kiderült, hogy Európában 23 hivatalos nyelv van, de ehhez 60-nál is több őshonos közösség nyelve kapcsolódik még, tehát ezek a kisebbségi nyelvek lényegesen nagyobb számban találhatók meg. Található itt egy másik gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt szóló különleges kiállítás is, kamarakiállítás, Lufival festett legendák. Itt Szemenyei Dorka illusztrátor és Csatai Gergő Lufi zsonglőrnek a kiállítása tekinthető meg, akik a Magyar Népmese napja alkalmából, tehát szeptember 23, a meséket képekkel és Lufi szobros jelenetekkel elevenítik föl. A budapesti Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban pedig a Független Magyar Szalon 22. országos kiállítása látható, amelyik kiállításnak a nevezetessége, hogy ez a bizonyos Független Magyar Szalon a párizsi Független Szalon mintájára jött létre 1992-ben, annak a jóváhagyásával és alapszabályát is átvéve, és ez mindegyik évben rendez egy kiállítást itt a Mezőgazdasági Könyvtárban, októberben, ahol az év folyamán új és régi tagok, profik és amatőrök valamennyien egy-egy alkotásukkal mutatkoznak be. Ezeket az alkotásokat aztán egy reprezentatív katalógusban meg is örökítik, tehát így dokumentálják tulajdonképpen a szalonnak a munkáját is. Most egy kicsit vidékre is látogassunk el, egy újabb könyvtárba, a Makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeumba, ahol Kőszegi Zoltán kovácsoltvas munkáira hívnám föl a figyelmet, itt ugyanis egy olyan kiállítás nyílt, amelyik egy mai kovácsmesternek a munkásságát mutatja be, aki a középkori hagyományokat folytatva inasnak állt be először, úgy kezdte el tanulni a kovácsmesterséget, mégpedig Molnár Józsefnél, aki a Magyar Kovácsműves Cég doajenjének számít, majd utána szintén középkori hagyományokat folytatva külföldre ment vándorévekbe. Ott kezdett, és Ausztriában, Bad Piravadban egy Walfried Huber nevű mesternek a műhelyébe lépett be, aki nemzetközi kovácskurzusokat is szervez, ezeken is részt vett, majd amikor visszatért, Kiszomborba, ott telepedett le, azóta is ott él és alkot. Végül Budapesten a BTM Budapest Galéria Hosszú Történelem, Ardai Ildikó textilművész kiállítására hívnám fel a figyelmet, akinek az életművét mutatja be ez a kiállítás, jellemző rá, hogy a népművészetet és a magas művészetet nagyon jól tudta egymással kölcsönhatásba hozni, a népművészet formanyelvét emelte a magas textilművészetnek, a kortárs textilművészetnek a világába, és visszanyúlt az eredeti természeti formákhoz is. A textilművészet valamennyi ágában alkotott, tehát vannak tértextilek, modern dizájn, archaikus technikájú szőnyegek, valójában minden, ami a textilművészet körébe tartozik, megtalálható életművek különböző periódusaiban, egymással párhuzamosan is, akár és egymás után is. Előzetesként ismét csak a szegedi Somogyi könyvtárra szeretném fölhívni a figyelmet, ahol 250 éve született Batchányi János címmel nyílt egy kiállítás, tehát arról a magyar jakobinusról van itt szó, aki az első irodalmi folyóiratot Magyarországon elindította 1788-ban. Csak 4 évig működött a folyóirat, Magyar Múzeum volt egyébként a címe, latinos helyesírással, tehát Z helyett S-sel írva a múzeum szót. Batchányi János hagyatékában gondolta a Magyar Nemzeti Múzeumra, de maradtak meg más könyvei is, és néhány kötete a Somogyi könyvtárnak a birtokába jutott, ezeket is lehet látni itt a kiállításon. Most búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő hétfőn ismét találkozunk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.